Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Vendégünk Jakó Zsolt, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának hallgatója. Zsolt, megkérlek, mesélj egy kicsit a gyermekéveidről.
Köszönöm a meghívást, Szilárd, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát akkor kezdjük is a legfontosabb dologgal, ami szerintem meghatározza a gyermekéveket és az ezt következendő fejlődést, és a jövőben nagyon sok mindennek az alapköve, és ez pedig a 7 év otthon. Mindig is ezt mondtam, és most már nagyon is látszik, és észrevettem, hogy azok, akiknek tényleg komoly nevelésben van részük, ugyancsak szülői, valamint nagyszülői részről, azok sokkal sikeresebbek tudnak lenni, és sokkal jobban a kihívásoknak meg tudnak felelni az elkövetkezendő időben. Úgyhogy erre mindenképp nagyon oda kell figyelni, és remélem majd, hogy mi is, amikor oda kerülünk, hogy szülők legyünk, akkor kellő időt tudunk majd beszánni a gyerekeknek, és majd a későbbi diákoknak a korai fejlődésére. És ugye nekem is ez egy meghatározó eleme volt az életemnek, hisz nagyon sokat foglalkoztak velem a szüleim is, és úgy egyiránt a nagyszülők is, és már kiskoromban elkezdtem román nyelvet tanulni, és óvodában, az Arató utcai óvodába jártam. Hát az óvodáról esetleg annyit, hogy függetlenül attól, hogy milyen volt, mert az élmény az igazából azzal semmi probléma nem volt se az óvónőkkel, de én ki nem állhattam az óvodát, ezzel lehet, hogy nem vagyok egyedül, hisz abban az időszakban minden volt, amit én nem szerettem volna, tehát én azokkal szerettem volna tölteni az időt, akit szeretek, családom, barátaim, és itt ezt nem tehettem meg, és azt kellett csináljam, amit mondanak, és ott kellett üljek egy helyben, aludjak, egyek, amikor ők mondják. Ez nekem minden nagyon jól működött, hogyha olyas valaki mondta, akit tényleg tisztelek és szeretek, de úgy látszik, hogy az óvodában ez valahogy másképp sült el, és nem élveztem annyira, de ezt követően már az iskolás éveimben sokkal jobban el tudtam helyezkedni, és ahogy növekedtem, úgy egyre jobban kezdtem élvezni az intézményeket, így most egyetemen szerintem ez a legfelsőbb szintje a beteljesülésnek, hisz itt érzem a legjobban magam eddig.
Említetted, hogy az óvodában nem igazán tudtál a barátokkal lenni. Az óvodában nem sikerült barátságokat szerezni, barátságokat kötni?
Igen, ugye ez egy másik típusú ismerettség volt számomra, mert azok a gyerekek, akikkel felnőttem, esetleg a blokkban, akik laktak, és a szüleimnek a barátai, azok nem abba az óvodába kerültek. Így nekem egy elég új közegben kellett nevelkednem. De ugye mivel az összes, hát általában olyan helyre mennek óvodába a gyerekek, ahol konkrétan laknak abban a negyedben legalább, így elég hamar sikerült kapcsolatokat teremtenem, és sok barátot szereztem akkor is, most is vannak olyanok, akikkel még most is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ilyen vagy te is például. Kicsit másképp éreztem az ottani kapcsolatokat, mint azokat, amik kialakultak a magánéletemben. Egy kicsit úgy kényszerített volt, hogy velük kell legyek folyamatosan, de ezen kívül sikerült barátokat szereznem, és volt, akivel nagyon jól tudtam érezni magam.
Barangoljunk tovább a növekedés, vagy a felnövés ösvényén, és érkezzünk meg az iskolához, az elemi osztályokhoz. Első osztályban te nem a Bolyaiban kezdted a tanulmányaidat, de második osztály kezdetén mégis átjöttél a Bolyai Farkas Elméleti Liceumba. Miért nem kezdted a tanulmányaidat egyből a már említett Alma Materben?
Én erre nagyon egyszerű a válasz, igazából több tényezőnek köszönhetően nem jutottam be első osztályban a Bolyai Farkas Elméleti Liceumba, pedig oda felvételiztem, és oda szerettem volna menni. Mondjuk gondolhatunk arra is, hogy mennyire szubjektív egy ilyen teszt, hiszen óvodásokról van szó, és valamilyen teszt elé kell helyezni őket, amire végül kell egy olyan döntés szülessen, hogy 100-ból bejusson 20 akárhány gyerek. Úgyhogy én nem vagyok a híve ezeknek azóta sem, és úgy gondolom, hogy létezne sokkal jobb módja a diákok és a kisiskolások felvételének, de nekem így sikerült, és voltam annyira szerencsés, hogy második osztályban, mivel nagyomám tanítónő volt, így sikerült egy szabad helyet elkapnunk, pont az egyik első osztályos Magyarországra költözött a családjával, és akkor sikerült az ő helyére nekem bekerülnem. Én a hármas iskolában kezdtem így a tanulmányaimat, és ott már elég hamar észrevették, hogy jól fog az agyam, és elég jól tudtam ott is teljesíteni. És ugyanezt történt utána, amikor átkerültem a Bolyaiba, észrevették, hogy, hogy van, van ebben a gyerekben valami, és felvontam magamra valahogy a figyelmet a tanárok, és a, igazából a tanítónők és a diákok köreiben is, így hamar sikerült beilleszkednem, és jól éreztem magam abban a közegben, és azóta se tudom, hogy tényleg ez a felvételi rendszer hogy működik, hisz volt olyan, akit tudok, hogy nagyon jó képességű diák, és nem jutott be a bújaiba, és van olyan, akinek alig sikerült elvégeznie az 5 osztályt már az elején, úgyhogy ez remélem, hogy még fog javulni az elkövetkezendőkben.
Mennyire voltál te csalódott, vagy mennyire fájt az, amikor megtudtad, hogy nem jutottál be a bújaiba első osztály kezdetén?
Akkori életemnek szerintem az volt a legnagyobb csalódása, de szerencsére ebből hamar kilábaltam, hisz, amint mondtam, a hármas iskolában is hamar be tudtam illeszkedni, és ott is barátokat találtam, és megerősítést nyertem abban, hogy nem a képességeimmel volt a probléma, hanem egy helyzet adta, a kellemetlenség volt, de ezt követően szerintem nagyon fontos lépés volt az, hogy mégis a bújaiban folytattam a tanulmányaimat, hisz mindenképp 5. osztályt követően ez szerintem nagyon fontos, és látszott itt is, ahogy elbeszélgettem azokkal, akik a bújaiban végeztek, főleg azokkal, akik 5. osztálytól a bújaiban tanultak, és tényleg látszik ez a bújai szellem, ami így megjelenik a diákokban, a csillogó szemekben, és abban, hogy milyen teljesítő képességgel bírnak, hisz olyanok is, akik külföldön tanulnak, azoknál is látszik, hogy sokkal jobban tudnak teljesíteni, mint az átlag, hiszen igazából egy romániai, valamennyire konzervatív tanügyi rendszerből kikerülő diákokról van szó, és mégis olyan képességekkel rendelkeznek, amit például az Egyesült Államokban, vagy akár az Egyesült Királyságban nem tudnak kiegyenlíteni a többi diákok. Úgyhogy mindenképp fontosnak tartom, hogy a bújaiban nevelkedjen az adott egyén, és ezt követően folytassa az útját a világ különböző feleiben, vagy akár maradjon itt Erdélyben továbbra is.
Elkezdted a tanulmányaidat 2. osztályban a bújaiban, és már az elemiskola kötelékében is az első tanulók között voltál, és ez nem változott a felsőbb osztályokban sem. Arra lennék kíváncsi, hogy miként néz ki egy első tanuló élete, amikor még kisebb, tehát elemi iskolás, és amikor növekedik, és liceumba lép középiskolán át.
Nem emlékszem, hogy amikor megkaptam az első házi feladatomat, akkor sírva fakadtam, azóta se tudom, hogy miért, de nekem ez egy olyan érzés volt, hogy én ezt kell csináljam, és ilyennel kell foglalkozzak, hogy ezzel nem tudtam megbarátkozni egyből, de nagyon hamar rájöttem, hogy ez, ami tényleg boldoggá tesz, és be tud teljesíteni ebben a közegben, az, hogy elismerést kapjak, és hogy tudjak segíteni a diáktársaimon, és fejlődhessek tényleg, hisz láttam ennek a fontosságát, és rájöttem, hogy ez, amit kell csinálni most, függetlenül attól, hogy sokkal jobban szeretnék kint focizni, az nem fog engem sokra vinni, és ebben is nagyon sokan segítettek a szüleim, hogy megértessék velem, hogy igen, ilyenkor most tanulni kell, mindenki ezt csinálja, akkor ezzel foglalkozzál te is. És akkor ezt tettem. Nem volt egyáltalán nehéz szerintem első tanuló lenni olyan szinten, hogy több időt fektessek a tanulásomban, mint egyesek. Mindig is láttam, hogy volt olyan, aki többet foglalkozott a tanulással, csak úgy látszik, hogy nem olyan hatékonysággal, vagy nem olyan sikerességgel, mint ahogy nekem sikerült. De én még mindig úgy láttam, hogy egy olyan 7. osztályig senkinek sem kéne gondot okozzon az, hogy mennyit tölt tanulással, hiszen akkor még bőven van idő másra is. Mindenkinek ajánlom, hogy legyen valamilyen hobbija, és itt nem arra gondolok, hogy a telefonján valami játékot profi szinten nyomja, hanem itt arra gondolok, hogy valami komoly sportot akár, vagy más hobbit, én például automodelleztem, és még mindig ezt a, hát igazából mondhatom már sportnak is, ezt folytatom, és sokat segített abban, hogy tudjak olyasmivel foglalkozni, amit szeretek a szabadidőmben, hisz ahhoz, hogy az ember jól tudjon teljesíteni az iskolai közegben, vagy akár az egyetemen, a magánéletében is elég stabilnak kell lennie, és olyan dolgokkal kell eltöltse a szabadidejét, ami őt feltölti, hogy aztán másnap olyan teljesítményt nyújthasson, amit ő elvár, és amit a többiek elvárnak tőle.
Említetted az automodellezést. Ez a szál hogy jött be a te életedbe?
Igen, ez is egy elég egyszerű dolog. Én már visszaemlékszem arra, amikor nagymamámmal sétáltunk akárhol igazából, és én azzal foglalatoskodtam ahelyett, hogy mondjuk egy nyalókát nyaljak, hogy folyamatosan néztem az autóknak a márkáját, és mondtam nagymamámnak, hogy nani, ez egy Dacia, ez egy Ford, ez egy Mercedes, hú, nem tudom, nem is, kb. Egy olyan 4 éves lehettem, tehát hogy olvasni még nem tudtam, de a jelzéseket már akkor ismertem. És hát ezt egyáltalán nem nehéz felismerni egy gyereken, hogy neki tényleg ez a szenvedélye, és hogy ezzel szeretne foglalkozni szabad idejében. Így nagyjából megtöltettem, ugye a szüleimnek köszönhetően a szobámat mindenféle kis autóval, és végül karácsonyra kaptam, azt hiszem, 7 évesen egy automodellt, az volt az első automodellem, ami nem is volt egy verseny kategóriájú automodell, de az már távirányítású autó volt, ami 10-szer kisebb, mint az eredeti, és azzal nagyon sokat szórakoztam már, és ahogy így egyszer a főtéren, akkor abban az időben tényleg minden hétvégén le volt zárva a főtér, és ahogy autókáztunk a főtéren, megláttunk még egy pár új embert, aki éppen az automodelleivel szórakozott, és oda mentünk hozzájuk, és elkezdtünk beszélgetni, és ők mondták, hogy vannak versenyek is, lehet ezt profiban is csinálni, és onnan indult nekem igazából az automodellezési karrierem, és nagyon hamar, igazából 9 évesen kezdtem el versenyezni, és már 10 évesen sikerült az első győzelmemet elhoznom. Az azt hiszem még Csíkszeredában volt. Ott is felnőttekkel versenyeztem, hiszen tudni kell erről a sportról, hogy főleg azok, akik ezzel foglalkoznak, felnőttek, és egy elég drága hobbiról van szó. De szerencsére sikerült nagyon jó eredményeket elérnem, és mai napig rendelkezem 16 országos bajnoki címmel.
Tehát nem csak tanultál, hanem sportolásra, hobbira is volt időd az automodellezés tekintetében. De meggyőződésem, hogy le kellett mondjál bizonyos dolgokról annak érdekében, hogy jó tanulmányi eredményeid legyenek, és az automodellezésben is jól helyt tudjál állni. Nem volt nehéz gyerekként lemondani ezekről a dolgokról a tanulásért és a sportért, az automodellezésért?
Igen, még a sportoknál még bejön itt a kosarazás, hiszen azt is, hát az már inkább hobbi szinten folytattam, hisz nem voltam ilyen sportoló, de azzal is nagyon szívesen foglalkoztam. És hát, hogy miről kellett lemondjak, mivel említettem, hogy nekem ez nem volt egy különösebb erőfeszítés, ezért én nem tekintettem arra lemondásként, tehát az alternatív költsége annak, amit a tanulásba fektettem, az egyáltalán nem nyilvánult meg az én életemben, és úgy érzem, hogy ez nem volt elvesztegetett idő. De hogyha konkrétan arra gondolunk, hogy miről kellett lemondani, akkor lehetséges, hogy nem volt éppen annyi időm mondjuk számítógépen játszani, vagy kevesebbszer tudtam kimenni a barátaimmal, de ezt mindenki tudta, hogy én amikor tanulni kell, akkor én tanulni fogok, és így kezelték a barátaim is, és így egyáltalán nem volt ezzel probléma.
De mégis mennyire hajtottál azért, hogy te ezt az első tanuló státuszodat tud megőrizni?
Igen, amit még említettem, ez nagyjából 7. osztályig nem egy nagy erőfeszítés, és akkor nem is, szerintem nem is kéne lemondásokkal járjon. 8. osztálytól kezd az a, szerintem a megerősödni a diákban az elhatározás, hogy ő milyen típusú tanuló szeretne lenni, hogy éppen hogy csak átevickélni a diák éveim, vagy tényleg teljesíteni és mutatni valamit. Hát ugye én már 8. osztályban azt hiszem le is mondtam a kosarazásról annak érdekében, hogy tudjak felkészülni az országszintű vizsgára, és az volt az első, amikor tényleg azt mondtam, hogy na most a tanulásra annyi időt kell fordítani, hogy másra nem is nagyon lesz időm, de azt is úgy éreztem, hogy megérte, hisz ezután is sikerült a Bolyaiban folytatnom tanulmányaimat. Ha jól emlékszem, akkor másodikként jutottam be az iskolába, a középiskolai képzésre, és akkor is úgy éreztem, hogy a tanulás az, amivel én kimagaslóan tudok teljesíteni abban a közegben, és akkor már egy kicsit többet kellett ugye foglalkozni vele. Voltak, akik nagyon okosan megoldották ezt, és csak 12-ben húztak rá nagyon, és minden magánórával sikerült behozniuk az akármilyen szintű lemaradásukat a tanulmányaikban, és ez egy olyan rendszer, ami ezt megengedi. Viszont nekem fontos volt az, hogy fokozatosan sajátítsam el ezeket a tudásokat, és nem olyasmivel foglalkozzak csak, amit az iskola előír, hiszen ebben a rendszerben elmélyülni csak abban, amit a tanárok elvárnak, az nem feltétlenül visz különböző sikerekhez. Meg kell találni tényleg azt, amit szeret az ember, és ez nyugodtan lehet az egyik tantárgynak a keretein belül is, és azzal foglalkozni, hisz most már nagyon arra ment rá a világ, hogy specializálódott szakembereket keresnek, legyen szó informatikáról, közgazdaságtanról, vagy mérnöki szakterületről, és hogyha nagyon sokat tud az ember általánosan, attól még mindenképpen kell egy összpontosított terület, ami nagyon jól működik számára. Ebben a tekintetben a mi rendszerünk elég erős, abban a tekintetben arra gondolok, hogy egy nagyon diversifikált tudást tud nekünk biztosítani, és az általános műveltségek szintjén elég magas az a tanítás, amit itt nyújtanak. Ez lehetséges, hogy Európa és az amerikai kontinens szintjén az egyik legmagasabb szintű tudás, amivel rendelkezünk, hisz sokszor hallottam azt, hogy az innen kikerülő diákoknak sokkal magasabb az általános műveltségük, mint egy Egyesült Államokból érkező diáknak, hisz ott már célzottan kezdenek tanulni a kezdetektől, azt hiszem 5. osztálytól már. Jó, itt most Ázsiáról nem beszélek, az egy kicsit más világ, de az, ami ennek a negatívuma és hátulütője, az lehet az, hogy szerintem kicsit késő 18-19 évesen elkezdeni szakosodni és egy szakterületre összpontosítani. Hát ez már a jövőnek a titka, hogy ebből mi lesz igazából.
Mennyire cikkiztek téged ezért a tanulásért, hogy több időt töltöttél a könyvek, a füzetek előtt, mint az átlag? És mennyire cikkiztek azért, mert te voltál az első tanuló?
Ez mindenképpen divat volt egy ideig, nagyjából egy olyan 5. osztályig, sőt, még talán tovább is, lehet, hogy elhúzódott, még 8-ig éreztem azt, hogy nyomást gyakorolnak rám, amiatt, hogy én első tanuló vagyok, vagy a legjobb egyeket kapom az osztályból, és előszeretettel kiáltották felém, hogy Tocsilár, de azóta is nevetve gondolok erre vissza, és én úgy éreztem, hogy abban a helyzetben nem volt ez különösebben egy sértés, hanem egyszerűen egy olyan, ami akkor elfogadott volt, és ez volt a vagány, de attól még azokkal az emberekkel is, akik ilyen szempontból szivattak, azzal is nyugodtan el tudtam szórakozni, és nem az emberi kapcsolatok útjába ez egyáltalán nem állt. De tényleg sokszor hallottam, hogy ne tanuljak annyit, foglalkozzak mással is, hisz ő se tanul annyit. Hát ez az, amit nem kéne szerintem egyáltalán meghallgatni, hisz attól függetlenül, hogy viszonyul hozzád a környezeted, te szerintem a szokásaidat semmiképp nem kéne megváltoztatni. Kell ismerni azt, hogy te mivé szeretnél válni, mivel szeretnél foglalkozni, és a környezetedhez úgy viszonyulj, hogy ők azt lássák, amit szeretnek. Tehát hogyha például arról van szó, egy konkrét példa, hogy állunk a felmérő előtt, és mindenki sír, hogy ez hogy kell, az hogy kell, nem tanultam, stb., akkor egyszerűen be kell állni a csoportba, és te is azt mondod, hogy hát én nem tanultam semmit, miről van itt szó, nem kérdezzél ilyeneket tőlem, és akkor leülsz és megírod a 10-est. Ez szerintem egy nagyon jó módszer annak érdekében, hogy elkerüljük a rágalmazó kifejezéseket, és mégis elérjük a célunkat.
Az iskolai tanuláson kívül és a rengeteg 10-es felmérőn kívül rengeteg versenyen is részt vettél. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyi időt és energiát emésztett fel a felkészülés ezekre a versenyekre?
Amit talán el kéne mondjunk első pillanattól az iskolánkról, az az, hogy ezt hallottam egy pedamodul adáson, hiszen én most a pszichopedagógiai modult is felvettem, annak érdekében, hogy majd tanár lehessek, ha éppen arra vissza sors. És itt mondták, hogy vannak olyan iskolák, akik egyáltalán nem foglalkoznak a versenyekkel, és nem hajtanak a diákok erre. Itt most diákokat mondtam, hisz ők az eszközei annak, hogy a versenyeken sikereket lehessen elérni, de a tanárok azok igazán, akik meghatározzák azt, hogy az iskola milyen irányban mozdul el. És a Bolyait azt olyan megnevezésben hallottam, hogy ez egy lóverseny iskola, és ez eléggé talál rá szerintem, hiszen néha a tanárok erős hajcsárként tudnak működni annak érdekében, hogy eljussunk milyen versenyekre. Ez nekünk különleges lehetőségeket ad, viszont egyes helyzetekben nehéz is lehet. Tehát van egy pár olyan diák általánosságban nézve, akit minden versenyre elküldenek. A mi osztályunkban volt ebből nagyjából 5 vagy 6, és aztán kiderült, hogy ki miben jó, és utána arra hajtottak rá jobban. Mivel ez volt a célja egyrészt az iskolai tanulásnak egyes tanárok szemében, ezért nem volt különösebb erőfeszítés felkészülni, hiszen nem kellett negatívumokkal szembesüljek az iskolai tanulásom közben, hiszen nagyon jól megjutalmazták azt, hogy én versenyekre készülök, elfogadták azt, hogy nem tudok órára járni, és azóta is úgy tekintek rá, hogy ez egy értékesen eltöltött idő volt, hisz egyes aspektusokban sokkal jobban fejlődtem, mint hogyha ott ültem volna az iskolapadban. Így egyáltalán nem volt kérdés, amikor megkérdezték, hogy hetente szeretnék-e versenyekre járni. Én azt mondtam, hogy természetesen igen. Voltak olyan hétvégék, amikor kevesebbet tudtam aludni, amikor fel kellett zárkózni az iskolában tanultakkal, de mindenképpen értékes időnek tartom azt, amit versennyel tölt el az ember, hisz ilyenkor ismeri meg az ember a határait, és ezzel fejlődik a legjobban szerintem.
Rengeteg versenyen voltál, megkérnélek, hogy egy párat sorolj fel ezek közül.
Már az első versenyem az elemi osztályban volt. Itt is, mivel felismerték, hogy olyan képességeim vannak, amit csapatban nagyon jól lehetne kamatoztatni, így az ügyes tanítónő úgy döntött, hogy a harmadcsepp csapatot nevezi az első magyar tantályversenyre, amiben részt vettem, és itt szerencsére a körzeti szakaszon győzelmet is arattunk, és utána a városi szakaszon folytattuk. Itt tetszett meg legelőször a versenyzés, és azt mondtam, hogy igen, ezzel én nagyon szeretnék foglalkozni, és akkor már gimnáziumi éveim alatt voltam matematika versenyeken, ezek közül említésre méltó a KOBA. Ott úgy emlékszem, hogy ott kaptam az első helyes, első díjas győzelmemet. Ez olyan hetedik osztálytáján, azt hiszem hatodik osztályban volt. Volt egy erdélyi matematika verseny, amin tovább jutottam, és az országos szakaszon mérethettem meg a tudásomat. Az Rínyi és a Gordius viszont olyan volt, amiben nem tudtam különösebbet teljesíteni sohasem, valahogy nem feküdt nekem az a verseny. Viszont voltam magyar tantályversenyen is, ott megyei fordulóra jutottam, de ezt követően talán az, amivel a legtöbbet foglalkoztam, és a legtöbb versenyen voltam, azok az angol nyelvű versenyek voltak, hiszen én második osztálytól magánórákon tanultam az angolt, és ezt erre is hamar felfigyeltek a tanárok, és akkor kezdtem a kenguruval, majd voltam angol olimpiászon is, ahol a városban második helyezést értem el, a megyein viszont már nem sikerült tovább jutnom, és talán a legsikeresebb fizika versenyeken voltam, itt országos versenyre jutottam el, és talán ennek fényében és a modellezői karrieremnek fényében voltam a Tudeken is, Tudományos Diákok Erdélyi Konferenciáján, és ott mutattam be az Automodellezés Fizikája című projektemet. Ez volt az első nagyszabású projektem, amin sokat dolgoztam a fizika tanárnővel, és ekkor kellett tényleg szakmai zsűri előtt prezentálnom, amiről majd többet fogunk beszélni az elkövetkezendőkben, hisz most is pont ezt csinálom, és talán ami a legjobban tetszett, az a public speaking verseny volt.
Sokszor volt, hogy egyik versenyről a másikra mentél, ha jól értem. Hogy lehetett így felkészülni a különböző megmérettetésekre?
Mindenképpen a tanárok segítségével nagyon sok anyagot hoztak a felkészülésre, és sokat gyakorlatoztunk. Tehát amikor egy versenyre kellett készülni, akkor azokról az órákról, amiről el lehetett menni, arról elmentünk, és a versenyre célzottan feladatokat oldottunk. Amikor egyik versenyről a másikra kellett készülni, akkor kicsit nehéz volt az átállás, tehát ezért is a végén már célzottabban angol és fizika versenyekre készültem, hisz akkor azt vettem észre, hogy akkor lehet igazán a legjobban teljesíteni, amikor elmélyül az ember, és csak arra gondol, és csak azzal foglalkozik. Így voltak néha ilyen fuserált versenyek is, amire csak elmentünk, hogy ott legyünk, de azok is jó tapasztalatok voltak, viszont mindenképp azt ajánlanám, hogy az ember inkább célzottabban készüljön a versenyekre, és olyanokra menjen el, ahol tényleg jól tud teljesíteni majd.
Melyik volt a te kedvenc versenyed, vagy tantárgyad?
Az első, ami igazán megfogta az én érdeklődésemet, az a public speaking, a nyilvános beszéd verseny volt angol nyelvből. Ez nagyjából azt követte, hogy elmentünk egy pár angol olimpiászra, és az akkori Oszink Bondoroly Robert tanár úr felfigyelt arra, hogy itt még több lehetőség is van, és benevezett minket az első public speaking versenyre 7. osztályban. Akkor ketten vettünk részt Dáviddal ezen a versenyen, és nagyon különleges élmény volt, hiszen legtöbben sokkal idősebbek voltak, mint mi, hiszen egészen 12., sőt 20 éves korig lehetett pályázni erre a versenyre, így végzős diákok ellen mérettettük meg tudásunkat, és ennek a lényege főleg az volt, hogy olyan maradandót tudjuk nyújtani angol nyelven a nézőközönségnek 3 vagy akár 5 percben, ez emlékszem, hogy a versenytől függött, és az adott fordulótól, hogy azt tényleg megfogja őket, és egy olyan élményt tudjunk nyújtani, ami megmozgat bennük valamit. Tehát nem feltétlenül csak az angol tudás volt a központban, hanem itt tényleg nyilvánosan kellett valamiről érdemben beszélni, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Az első kihívás és az első versenynek a tematikája az a Wisdom of the Youth volt, ami ugye annyit jelent, hogy a fiatalságnak a bölcsessége, és el kellett mondani, hogy miben lehet igazából a fiataloktól tanulni, és mi az, amit a fiatalok magukkal hoznak. Beszélhetünk itt akár az Z-generációról is most már, és ezeket tényleg figyelemmel kell kísérni, hisz ezek lesznek a jövőnek a fogyasztói, és őket kell majd a legjobban bevonni a jövőbe és a gazdaságba. És itt értem el talán első sikereimet is ilyen versenyen, a public speaking versenyen. Úgy emlékszem, 8. osztályban sikerült győzedelmeskednünk. Akkor 2 első helyet is elhoztunk, a körzeti szakaszon, vagy a városi szakaszon, és mentünk tovább a megyeire. Majd sajnos nem sikerült tovább jutnom az országos fordulóra. Majd 9. osztályban is hasonló volt az eredmény, és 10. osztályban már olyan tematika volt, amivel nem tudtam megbirkózni, és így lemaradtam a versenyről, de akkor egy osztálytársam sikeresen bejutott az országos fordulóra is. Ez is jelzi azt, hogy mennyire kompetensek vagyunk ezen a szinten is, és hogy mennyire erős a bújai a nyelv tanításában is. Erre kimondottan ki szeretném emelni a hangsúlyt igazából, hisz szerintem az egyik legfontosabb dolog, amivel az ember foglalkozhat iskolai tanulása alatt, azok a nyelvek, és én is erre fektettem a legnagyobb hangsúlyt, főleg szüleimnek köszönhetően, hisz ők voltak tudatosan mögöttem abban, hogy én mit kell tanuljak, és így 9. osztályban természettudomány intenzív angol német osztályban tanultam. Ott kezdtem, ez a B osztály volt akkoriban, és olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy sikerült 10. osztályban a Cambridge CAE C2-es szintű angol nyelvvizsgát letennem. Ez már, nem is tudom, nagyjából 8 év angol tanulást követett, úgyhogy komoly felkészülés volt a háttérben, és ezután pedig nagyon fókuszáltam a német tanulására, és Deutsches Sprachdiplom, a DSD diplomát sikerült elnyernem, megszereznem a 12. osztályban, az egy C1-es szintű, magas, emelt szintű nyelvvizsga, és itt ezt mindenképp ki kell emeljük, hiszen szerintem nincsen elég hangsúly fektetve arra, hogy mekkora érték rejlik egy ingyenes és kurzusokat tartalmazó felkészítés biztosító nyelvvizsgában, hiszen ez tényleg a DSD, amit pár iskolában lehet elérni, és egy régeni tanárnő akkoriban, igazából nem is régeni, hanem régenben tanított abban az időben, úgy emlékszem, ő Frau Brünich volt, németországi konkrétan, és ő készített fel minket a német nyelvnek a jobb elsajátítására, és vele készültünk fel a Deutsches Sprachdiplom vizsgára, többen is az osztályból, de még mindig úgy érzem, hogy nem elegendő az, aki német nyelvvizsgát letesz, vagy akár angolból vizsgázik az iskola közben, hiszen egyetemen már sokkal nehezebb ezzel foglalkozni, sokkal kevesebb idő van erre, így mindenképp erre fókuszálni kéne.
Befejezted a tanulmányaidat a Bolyaiban, és az utat Kolozsvárra vezetett a Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karára. Miért pont a közgazdaságot választottad?
Igen, erre a célpontra eléggé kanyargós szerpentin és egy elég nehéz út vezetett, hiszen szerintem minden diáknak az életében felmerül az a kérdés, hogy mivel szeretne foglalkozni az elkövetkezendő időben, és igazából ez fogja meghatározni az ő jövőjét, hogyha azon a szakon marad, amit választ első perctől természetesen. Nekem első pillanattól kezdve talán az orvosi volt az, ami megfogta az érdeklődésemet, de amint láttam, hogy milyen elvárások vannak, és hogy mennyi időbe telik a képzés, majd milyen lehetőségek vannak itthon, úgy döntöttem, hogy ezzel nem szeretnék foglalkozni, hiszen tudok majd olyat találni, ami nekem jobban megfelel, és először arra gondoltam, hogy a jog lesz ez, de a jogi tanulmányaim hát igazából nem is kezdődtek el, hiszen érdeklődtem ismerősöktől, és arra jöttem rá, hogy Romániában nem feltétlenül ezzel szeretnék foglalkozni, valamint nem szeretném Romániára limitálni magam, hiszen jogi tanulmányok, hogyha nem nemzetközi jogot végez az ember, akkor természetesen az itteni legislációt, az itteni jogi tanulmányokat fogja követni. Így úgy döntöttem végül, hogy olyasmivel szeretnék foglalkozni, ami nemzetközi szinten is elismert, és tudok benne teljesíteni hazai szinten is, valamint mindenképpen monetizálni tudom, és értéket tudok teremteni belőle, és ez volt számomra a közgazdaságtan. Ehhez hozzásegített az is, hogy elbeszélgettem egy barátomnak a nagyobbik testvérével, aki elvégezte a Gazdasági Tanácsadó Klub által tartott képzéssorozatot, és ami ugye 2 vagy akár 3 éven keresztül elhúzódik az egyetem alatt, és én azt mondtam, hogy én igazából ezzel szeretnék foglalkozni, és ehhez szükségem volt egy közgazdaságtani alapképzésre magyar nyelven, így alapértelmezett volt számomra, hogy akkor Kolozsváron folytatom a tanulmányaimat, és még mindig ezt tartom életem egyik legsikeresebb és legjobban átgondolt döntésének. Karrier tanácsadóval is beszélgettünk szüleimmel, és ők is azt mondták, hogy igen, ez rendben lesz így.
Említetted a GTK-t, ami ugye Gazdasági Tanácsadó Klub, ami a Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Karnak az egyik szakkollégiuma. Tehát neked nem volt elég pusztán egy egyetem, hanem még egy szakkollégiumba is beiratkoztál. Arra lennék kíváncsi, hogy mi történik egy ilyen szakkollégiumban, hogyan zajlik ott az oktatás?
Hát igen, beiratkoztam, hiszen mindenkitől azt hallottam, és ezt most meg tudom erősíteni, hogy a célzottan az egyetemi tanulás nem feltétlenül fog nagy sikerekhez vezetni, hiszen nagyon sok diáknak lesz, és nagyon sok hallgatónak lesz egyetemi diplomája, és valahogy meg kell különböztesse magát az ember, hisz igazából a szerencse is nagyon azon múlik, hogy mennyire ismerteti meg magát az ember az univerzummal, hisz a szerencse az nem egy olyan dolog, amit egy semmit tevő ember el tud érni. Szerintem hosszú távon mindenképpen nagyon sok mindent kell hozzáadni, és ezért nagyon fontos az, hogy a jövőbeli sikereket megalapozza az ember egy szakkollégium által. Most a GTK az egy kicsit különlegesebb típusú szakkollégium, ezért is inkább Gazdasági Tanácsadó Klub a neve. Ez egy vállalati szakember és egy egyetemi tanárnak a kooperációjából indult szakkollégiumot jelent. Ugye ez egy utódképző is volt a tervek szerint, ami a vállalati szakembernek a vállalat csoportjába segít majd elhelyezkedni egyes tehetséges hallgatókat, de átalakult, és nem feltétlenül átalakult, hanem igazából kibővült egy olyan képzésé, ami nagyon komoly vezetői készségeket erősít, és az erdélyi vállalkozói szellemet mozdítja elő. És itt igazából az alapmódszertan az, hogy az egyetemi alapokra épülve, tehát hogy mindenképpen nagyon fontosnak tartják azt, hogy az egyetemen is nagyon jól teljesítsünk, és hogyha ott nem működik jól, akkor ez nem fog menni, akkor a GTK-ban nem lehet részt venni, és nem lehet érdemben teljesíteni. Képzéssorozatokat kapunk igazából, ez lehet akár egy célzott üzleti kommunikáció, vagy kommunikációs, prezentációs technika képzés, pénzügyi képzés, tárgyalás technika, minden olyan, amit nagyon komolyan tudunk majd hasznosítani a gazdasági szakemberi vőnkben, és ezen kívül pedig iparágelemzéseket készítünk, ez minden heti, tehát heti gyakorisággal kell beküldeni az adott munkát, és ez nagyon megtanítja az embert beosztani az idejét, és a határidőknek megfelelően felkészülni, és ezen kívül esettanulmányversenyekre is járunk, ami egy eszköze annak, hogy a vállalati szférában jól megalapozott tényezőkre tudjunk majd építeni, és ez segít minket fejlődésünkben jelenleg, és szerencsére már sikerült nemzetközi esettanulmányversenyen is eredményt elérnünk, ami mutatja, hogy ez tényleg egy mennyire komoly szintű képzés.
Szóba hoztál versenyeket is. Most kezded el a 3. évet, de már az egyetem első 2 évében is számos versenyen vettél részt. Osszuk meg a hallgatókkal, mi is történik egy közgazdaság versenyen. Mert szerintem kicsit más egy közgazdaság verseny, mint egy egyszerű matek vagy fizika verseny.
Igen, nagyon más, és hogyha még emlékeznek arra, amit felsoroltam, a fontos tényezőket, amiket hasznosítani lehet a public speaking versenyeken, akkor elég sok hasonlóságot ismerhetünk fel. Ez ugye azt jelenti, hogy érdemben kell valami hasznosat nyújtani a vállalati szakértőknek, és prezentálni az adott vállalati problémát, ugye akkor onnan kéne kezdjük, hogy mi is a feladat. Az adott esettanulmány versenyen érkezik egy esettanulmány, ami leír egy adott vállalati helyzetet, és ennek a vállalati helyzetnek kell egy megoldását hozzuk mi. Ez lehet egy risk management, vagy akármilyen probléma, amivel a vállalat szembesül, akár marketing, akár HR, akár pénzügyi nehézségekkel kell megbirkozzon a vállalat, és akkor mi általában 24 órán belül egy implementálható megoldást kell nyújtsunk, és ezt PowerPoint prezentációban bemutatnunk általában másnap szakmai zsűri előtt, ami a szakmai zsűri az általában vállalat vezetőségéből és tanácsadókból áll. Példaként mondjuk felhoznám a Seattle-i megmérettetést, amikor is a Netflixnek az esettanulmányát kellett megoldjuk, és az Amazonnak, és mindkét vállalatnak a vezetőségéből, a top menedzsmentjéből voltak jelen vezetők, és tanácsadók is, akik meg tudják mondani, hogy ez tényleg egy mennyire megvalósítható és mennyire implementálható projekt, hiszen ez nagyon közel áll az üzleti tanácsadáshoz, hisz komolyan véve, és ezt elemezve igazából stratégiai szempontból tanácsokat adunk az adott vállalatnak, amit majd hasznosíthat az elkövetkezendőkben problémájának megoldására.
Említetted, hogy egészen Seattle-ig, az Egyesült Államokig is eljutottál. Milyen érzés volt kint egy más kontinensen versenyezni és képviselni Romániát, Kolozsvárt?
Hát egy szóban elképesztő, hiszen nem gondolná az ember, hogy innen Vásárhelyről felkerülve Kolozsvárra pár éven belül már képes az ember világ legnagyobb vállalatának a vezetői előtt prezentálni egy adott problémát és egy adott prezentációt a társaival. Hát igazából, ami minden versenyen megtalálható és felelhető, az a csodálkozás és az a furcsa szempillantások, amik felénk irányulnak, hiszen Romániát nem minden fejlett állam ismeri, és mindig tudunk nekik újat mutatni, és nagyon örülök, hogy sikerül pozitívan csalódjanak bennünk minden egyes alkalommal. Amint említettem, most például Budapesten GTK-nak az egyik fiatal csapata ért el második helyezést a K-Solvers nemzetközi esettanulmány versenyen, ahol Európából több egyetem vett részt, és olyan egyetemekkel is fel tudjuk venni a versenyt, amelyek akár Ázsiából, vagy akár az Egyesült Államokból vannak jelen, és mindig érdekes elmondani azt, hogy én miért is vagyok igazából magyar, hisz sok helyzetben nem értik azt, hogy hogy lehet az, hogy én magyar nyelven tanulok a szülőhazámban, és Romániáról van szó. Ezt akkor szépen el kell magyarázni, hogy Erdélyben mi is történik igazából, és a kisebbségi helyzetet egy gyors pitchben bemutatni, és általában nagyon érdekeltek abban, hogy ez igazából hogy jöhetett létre, és hogy milyen profi az, hogy négy magyar nyelvi diák tudja képviselni Romániát, és egyes helyzetekben, mint például Kanadában az egyik esettanulmány versenyen talán két éve, amikor én még nem voltam GTK-s, akkor egyedüli európai csapatként képviseltük akkor igazából a kontinensünket. Úgyhogy ez egy olyan érzés, amit nehéz szavakba foglalni, de mindenképpen ajánlom mindenkinek, akinek lehetősége nyílik, hogy a gazdasági tanácsadóklubban jelentkezzen, hisz másképp én nem tudom elképzelni, hogy ezeket az élményeket hogy lehetne átélni.
El lehet mondani, hogy a diák éveidet, már ami az iskolát és az egyetemet illeti, Romániában, Erdélyben töltötted el. Hol és hogyan látod a jövődet?
Most ezt még kicsit nehéz elgondolnom, hogy igazából hol fogom a jövőmet beteljesíteni, de azt mindenképpen elmondhatom, hogy a szívem az mindig is Erdélybe fog visszahúzni, és szeretném az itteni intellektuális közösséget fejleszteni, és előre mozdítani ennek minél gyorsabb fejlődését, hiszen van itt potenciál. Ez azt is igazolja, hogy egy példának okáért az egyik a Quinnipiac MBA program, a legmagasabb szintű mesterképzés, ami a gazdasági szakterületet illeti. Onnan az Egyesült Államokból érkezett egy tanár, és annyira megtetszett neki az erdélyi közösség és az erdélyi kultúra, valamint az embereknek a magas általános műveltsége, hogy azt mondta, hogy ezzel a régióval tényleg kell kezdeni valamit, és egy ösztöndíj programot biztosít számunkra, amiben az Egyesült Államokban végezhetünk egy két éves mesterképzést, úgyhogy tényleg ezt látom, hogy ennyire elismertek tudunk lenni világszinten is, úgyhogy semmiképpen nem fogom magam mögött hagyni az erdélyi gyökereimet, és rövid távon szeretnék mindenképpen mesterivel folytatni, lehet, hogy akár még az Egyesült Államoki programmal is megpróbálkoznék, Erasmusban is, hogyha nem sikerül az Egyesült Államoki, akkor ott abban is szeretnék részt venni, hiszen ez is egy nagyon, nagyon jó lehetőség számunkra. Mindenkinek ajánlom, bár én még nem tudtam ezen részt venni, főleg a gazdasági tanácsadó klubi tevékenységek miatt, hiszen más volt a fókusz, és ezt követően pedig valószínűleg nagyobb vállalatnál szeretnék egy akár középvezetői szintig feljutni, amiközben ingatlan befektetésekkel szeretnék foglalkozni, és majd hosszú távon célom egy saját vállalkozás indítása, amit mindenképpen globális szintre szeretnék majd emelni, és ezzel is elősegíteni az Erdélynek az ismerettségét és a fejlődését.
Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben Jakó Zsoltot, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának hallgatóját és az Alma Mater szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Most búcsúzom. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. A viszonthallásra!